A világháló nem csak a mindennapjaink elengedhetetlen segítője, hanem veszélyek forrása is, főleg akkor, ha nem tudatosan használjuk. Írják egy előadás ajánlójában, amelyre a múlt héten került sor Nyárádszeredában, biztonságos internet használat gyerekkortól címmel, és az előadás egyik részvevője Molnár Andrea iskolai tanácsadó. Itt is ül a Jó reggelt Erdély asztalánál. Szervusz!
Jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok! Köszönöm a meghívást!
Nos, miért is fontos ez a téma? Miért akartatok róla beszélni a gyerekeknek, fiataloknak, mert ugye azt gondolnánk, hogy hát a felnőttek tudják, hogy milyen buktatóval jár az internet használat, biztosan figyelnek arra, a gyerekek nem tudnak ilyen csapdákba belefutni.
Hát először is jól mondtad, hogy a mindennapjainkban már lassan elképzelhetetlen, hogy ne legyen egy telefon mellettünk, illetve ne internetezzünk, és remélhetőleg a felnőtt az megpróbálja okosan használni. Hol vannak a gyerekek? És a statisztikák azok nagyon ijesztőek. Több mint fele a gyerekeknek napi több mint 6 órát játszik, vagy van online hétközben, és hétvégén pedig ennek a duplája. Több mint felének van már 14 éves kor alatt Facebook profilja. Ugye a Facebook ő felállít egy 14 éves korhatárt, de hogy ezt nem tartják be.
Mert lehet írni, hogy 15 évesek.
Mert lehet írni bármit. Igen, és ami a nagyobb probléma, hogy legtöbbször a felnőtt nem igazán tudja, hogy mi az, amivel a gyerek foglalkozik a telefonján, mit néz, mivel kerül szembe, és erre próbáltuk mi ezzel az előadással felhívni a figyelmet. Elsősorban a szülőknek indítottuk, illetve aztán úgy gondoltuk, hogy akár nagyobb gyerekek is bekapcsolódhatnának, illetve fontos lenne, mert úgy gondoljuk, hogy a szülő az elsősorban, aki eszközt ad a gyereknek a kezébe. Tehát ameddig iskolás a kisgyerek, addig a szülő az, aki meghatározza, hogy mennyi időt tölthet az internet előtt, vesz-e neki telefont, engedi-e, hogy iskolába, illetve az iskola, hogy beengedi a telefont az intézménybe, vagy sem.
De hát csak játszik, és legalább nem sír közben, ugye? Tehát vannak ezek a mondatok.
Igen, tehát mi ebben az előadásban azt is megpróbáltuk, hogy korosztályra bontottuk, hogy melyek azok a felhasználási szokások, amelyek mondjuk korosztályokat érintenek, és bármilyen meglepő, de 2 éves kortól kezdődik. Tehát 2 éves kortól mondjuk 5 éves korig általában a YouTube, a rajzfilmek, de hogy a szülő például nem mindig figyel arra, hogy a gyerek mellett legyen, miközben a gyerek mondjuk mesét néz, és bejöhetnek olyan tartalmak is, amelyet azelőtt a szülő nézett, és nem feltétlenül gyerekbarát. Vagy működik a hangvezérlésű keresés, amire a gyerek nagyon hamar rájön, és nem biztos, hogy úgy ejti, hogy a gép azt érti, és lehet, hogy olyan tartalommal kerül szembe, ami nem igazán gyerekeknek való.
És akkor most sok szülő hallgatja, remélem, a Marosvásárhelyi Rádiót, és azon gondolkodik, hogy jó, de hát akkor mit tudok én tenni, mert hogy nem vagyok egész nap a gyerekem mellett, nem tudom kontrollálni, de hát egy olyan világban élünk, ugye, hogy most már a 4 éves gyerek is úgy használja a telefon, mint én magam sem, tehát hogy mindenre rájönnek, 2 perc alatt minden kódot kiolvasnak, feltörnek idézőjelesen, tehát hogy egy teljesen más világba születnek bele a mai gyerekek, mint amiben mondjuk mi szocializálódtunk, és akkor jó, ott a szülő, és kérdi, hogy mit tud tenni, melyek azok a jelek, amelyekre oda kellene figyelnie, vagy hol csúsznak el ezek a dolgok?
Előadást azt W. Szabó Péterrel egyetembe, aki informatikus, szerveztük, és nagyon jó ötletnek tűnt, hogy a pszichológiát ötvözzük a technológiával, az informatikával, és az előadásban is kitért, hogy vannak erre lehetőségek, mint például a YouTube Kids, ami egy alternatíva lehet, hogy akkor külön válasszuk azt, hogy mit néz a felnőtt, mit néz a gyerek. A legfontosabb viszont, hogy legyen ott a szülő mellette. Tehát, hogy bármennyire próbáljuk ezt a fajta felelősséget egy picikét átruházni másra, ez a kulcs.
De mi van mondjuk egy serdülőkorú gyerekkel, mert ugye erről is hallunk sajnos, hogy tinédzser lányokat kezdenek ki valamilyen formában az interneten, akár szexuális zaklatásig is elmenően, tehát hogy ezek nem új keletű problémák, és ott már a szülő nincs ott, vagy ha ott is van, akkor lehet, hogy az a tinédzser gyerek már nem úgy nyílik meg, már nem úgy fogalmazza meg a problémáit, az észrevételeit, a fájdalmait, félelmeit, tehát hogy bezárkózik, és ezt is látják főleg azon szülők, akiknek most tizenéves gyereke van, tehát már egy nagyobb korosztályba lépett, ugye?
Így van, hát fontos, vagyis egy nagy probléma az, hogy bekerülhet a telefon az iskolába, és tanárként is tapasztalom, hogy most már a meghosszabbításuk a gyerekeknek a telefon, és sajnos van, amikor ugye ez lett volna a következő kategória, mondjuk ez az 5-8 osztály, hogy van, amikor a szülő segít neki létrehozni a hamis Facebook profilt, illetve akár a videójáték is megengedett, anélkül, hogy a szülő mondjuk tudná azt, hogy mi az, amit játszik a gyerek. Tehát nagyon fontos, és bármennyire közhelyesen hangzik, hogy a szülő az legyen ott a gyerek mellett, kommunikáció formájában is. Tehát, hogy törekedni arra, hogy az a kapcsolat az olyan legyen, hogy a gyerek merjen erről beszélni otthon, és a szülő meg akár, tehát, hogy nem annyira az eszköz az, ami az ördögtől való, hogy annak idején ugye a tévé is, és Ransburg professzornak volt egy ilyen mondása, hogy akár üljön a szülő a gyerekkel, és nézzék együtt a tévét, és nem a tévé az, ami valójában a kárt okozza, hanem az, hogyha nem okosan használjuk. És ugyanez vonatkozik erre is, hogy a Facebook is szükségünk van rá, és lassan elengedhetetlen, mindenféle csoportba kell tartozni, meg információkat kell szerezni a Facebook segítségével, de hogy legyen ott a szülő. Tehát nagyon sokszor van az nagyobb korosztályban, hogy ó, és akkor én tudjam, hogy akkor, hogy milyen az, hogyha beleolvasok, vagy nem. Tehát nem úgy kell a gyerekre rátekinteni, főleg egy iskolás gyerekre, mint egy kis felnőttre, hogy ő el tudja dönteni, hogy akkor. És nagyon érdekes, hogy az internet függőség, mint fogalom, ez jelen van, és nagyon rég jelen van, és hogy nagyon hasonlít a nem az alkoholhoz, vagy a dohányzáshoz, hanem a fogyókúrához hasonlítják ezt a fajta függőséget. Mert hogy a fogyókúra is olyan, hogy ehetünk, de csak valamennyit. Az internet is ilyen. A gyerekek számára fogyaszthatunk, de csak valamennyit. Nem adunk oda a gyereknek annyi cukorkát, amennyit tudjuk, hogy megbírna enni, hanem kontrolláljuk, és határokat húzunk, és megmondjuk, hogy ma ennyit szabad, és holnap egy fél órával többet, mert hétvége van, és ha hisztizik a gyerek, akkor hallgatjuk, és egy idő után abba hagyja. Tehát, hogy ezek ilyen csapdák a szülőnek, hogy mindenkinek van az iskolában telefonja, mindenki azt csinálja, ó, átmegy a szomszédhoz, ott játszanak, és belekerülünk egy ilyen ördögi körbe, hogy akkor nem tud a szülő kiszállni, és a javaslat az, hogy akár merjünk nemet mondani a gyereknek, mert hogy tudjuk, és kutatások bizonyítják azt, hogy megváltozik az agynak a működése, szétdarabolja a figyelmet, és ezt akár felnőttként is tapasztaljuk, hogy nézünk valamit, de még jön egy reklám, egy harmadik, egy hírfelhívás, és akkor szétszórja a figyelmet. Tehát, hogy iskolában problémák lesznek, viselkedés problémák, tanulási problémák. Már mondják nekem, hogy ők úgy tanulnak, hogy ott a telefon, és akkor olvas valamit, tanul egy kicsit. Tehát, hogy igenis látjuk a problémát, és hogy fura mód az alkoholt, meg a cigarettát ugye nem szolgálnak ki kiskorú gyerekeket. De erre vonatkozóan nem történik úgy igazán semmi komoly lépés, hogy ne adjunk egy kis gyereknek telefont a kezébe.
Ezért lehet egyelőre a szülő vagy a nagyszülő megoldás, hogy ott legyen a gyerek mellett, mert fontos az is, hogyha a gyereknek kérdése van, ugye akkor ne ő akarja megkeresni a választ, hanem ott vagyunk és segítsük, tehát hogy tereljük azon az úton. És néhány évvel ezelőtt emlékeztek, volt ez a kék bálna játék, hihetetlen volt számomra, amikor olvastam a történeteket, ugye egy ilyen interaktív játékról van szó, és a játék bizonyos szintjén, tehát olyanokat írtak a gyerekeknek, hogyha nem tudom, nem törsz be egy üzletbe, akkor megverjük édesapádat, vagy megöljük a testvéredet. Tehát, hogy nagyon-nagyon brutális kérések voltak, és ugye a gyerekek nyilván félve attól, hogy mi fog történni, nem szóltak a szülőknek, hogy ők mibe keveredtek, és volt, aki tényleg butaságokat csinált meg amiatt, mert félt attól, hogy a családját bántani fogják.
Hát meg haláleseteket követelt, ugye az úgy.
Bizony. És egy játékról van szó, csak egy játékról van szó. Ugye egyébként, ha filmet ajánlottam az imént, hát a Black Mirror című sorozatban is van egy ilyen rész, amely konkrétan ezt a játékot és a történetet dolgozza fel. Te találkozol ilyenekkel a mindennapjaidban, vagy mivel fordulnak a gyerekek hozzád?
Sokrétű és szintén korosztályfüggő. A Facebook kapcsán is több gyerekkel történt meg, hogy feltörik a Facebookját, illetve próbál a pedagógus, és valószínű próbál a szülő is arra figyelni, hogy a gyereket felvilágosítani, de még mindig furamód, sorozatosan történnek olyan dolgok, hogy akkor annyira személyes élettörténeteket, történéseket, pletykákat írogatnak egymásnak, és akkor mondjuk feltöri valaki bosszúból, és akkor azzal fenyegeti, hogy akkor elküldi a szüleinek, elküldi a tanárnak, elküldi a barátnak. Illetve olyan is történik, hogy félmeztelen képet küldözget önmagáról a barátjának, aki megígéri, hogy csak az enyém ez a kép. És miután szakítanak, lehet az egy hét múlva, felébred az illető, hogy akkor az egész iskola őt nézi. Tehát, vagy olyan gyerekek, akik 5-8 osztályosok, egy ilyen trendvonal, hogy akkor nézzünk olyan videókat, mennyi borzalmat bírunk elviselni. És akkor vannak ilyen videók, lépcsős videók, 1, 2, 3, és akkor eljutunk az enyhén durvától az elképzelhetetlen durváig, amit a gyerekek majd megbeszélnek, hogy te hányas szintig tudtad megnézni.
És nyilván az a legjobb, aki elmegy a végsőkig.
Most beszéltünk arról, hogy mi előzi ezt meg, arról viszont még nem, hogy milyen következményei lehetnek, tehát hogy mi történik akkor, amikor a gyerek vagy akár a felnőtt is miért ne szembesül ilyen típusú történetekkel, az interneten megtörténik, saját bőrén tapasztalja és érzi, mi a következő lépés, kihez tud fordulni, ki tud segíteni, hogyan tudjuk, vagy hogyan tudják az ilyen típusú problémákat egy életen keresztül akár feldolgozni, mert ugye ez egy másik nagyon fontos kérdés, hogy mit kezdünk a már megtörtént esettel, mert nyilván a megelőzés, ahogy a doktornő is mondta, a koronavírus vagy bármely más járvány esetében a megelőzés, ugye erről beszélünk, és ez esetben is ti nem végletlenül tartjátok ezeket az előadásokat, de mi történik akkor, hogyha megvan a baj, hogyan lehet ebből kikászálódni, ha egyáltalán van kiút?
Fordulhat az iskolai tanácsadóhoz.
Fordulnak amúgy, vajon van, tehát van nyitás, bizalom, vagy ehhez mi
fordulnak,
kell?
Igen, fordulnak. A probléma az, hogy nagyon összetett. Uh-huh. Tehát általában azok a gyerekek, akiknek hasonló problémájuk van, ott nem igazán kap a szülőtől támogatást, de ez nem csak azt jelenti, hogy nincs ott a szülő fizikailag, hanem azt is jelenti, hogy nincs ott fizikailag, lehet, hogy ott van, de hogy lelkileg. Nincs lelkileg a gyerek mellett.
Nincs jelen ott.
Nincs jelen a gyerek életébe. És ez nem válogat, hogy nevezzük úgy, hogy kategóriákat, hogy melyik társadalmi osztályról beszélünk, hanem ez egy ilyen nagyon általános dolog, hogy ez egy probléma okozója, tehát a megelőzésről beszélünk, és a szülőnek a hiánya az nagyon fontos lenne azért, hogy elkerüljük. Ha ott van, akkor próbáljuk azzal, hogy a szülőt bevonni. Tehát, hogy a szülő-gyerek kapcsolat az nagyon fontos, mert olyan esettel is szembesültünk, ilyen zsarolás, és nem meri a szülőnek elmondani, mert a szülő megmondta, hogy ha nem tudom milyen problémába keveredik, akkor ez fog történni, és tehetetlen a gyerek, és hogy említetted a Black Mirror-t, van egy olyan rész, hogy feltörik a gyereknek a laptopját, és a kamerán keresztül őt figyelik, és akkor utána megzsarolják. És döbbenet volt számomra is, egyszer utaztam hazafele, ugye egy évvel ezelőtt, és mindenki már a laptoppal ült a vonaton, és mindenhol le volt ragasztva a kamera. Tehát, hogy ezek nem kell elmenni Amerika, meg, hanem ezek itt vannak körülöttünk, és megtörténnek, gyerekekkel megtörténnek. Fontos az, hogy a szülőhöz tudjon elsősorban. Ezért is céloztuk akár az előadás kapcsán a szülőket, mert ő az elsődleges szereplője a gyerek életébe, és együtt kell. Természetesen megtörtént nálunk is ugyanez, hogy kikerültek olyan képek a gyerekekről. Minden csoda 3 napig tart, ezt mondtuk. Most már nagyon nem tudjuk mondani, mert akár a cyberbullying, amit szintén említettetek, hogy létrehozunk ilyen csoportot, hogy utáljuk nem tudom kit, és akkor mindenki becsatlakozik.
Igen, és egyik esemény generálja ugye a másikat.
Generálja a másikat, míg régen ugye tényleg az volt, hogy élcelődtek egymással a gyerekek, hazament a gyerek, és minden 3 nap múlva mindenki elfelejtette, most jön utánam, ott van a Facebookon, kinyitom a telefonom, már nem merek a telefonomhoz, hogy olvassam, hogy mit írtak rólam.
És ott maradnak a világhálón, ugye ezek
ott maradnak a képek, a világhálón.
Ugye tudjuk, hogy amit egyszer felteszünk, azt már nem törli le senki sem.
Ez
még akkor
van.
Is, hogyha mi azt gondoljuk. Itt a gyerekekről beszéltünk, mert nyilván az a korosztály, vagy a fiatalokról, akik leginkább kivannak szerintem téve ezeknek a veszélyeknek, de én azt gondolom, hogy a felnőttnek legalább annyira oda kell figyelni arra, hogy milyen tartalmakat keres, mit néz, mit tesz a közösségi oldalon, illetve sajnos én magam is tudok olyan csoportokról, akiknek, amelyeknek az a célja, hogy gyűlöletet keltsen, én magam is látok nagyon sokat, ahol a különböző embereket kezdenek ki állandóan naponta különböző bejegyzésekkel, és azért az nagyon megterhelő lehet az illetőnek, aki benne van, és gyakorlatilag nincsen jogi eszköze arra, hogy kitörjön mindenből. Tehát, hogy felnőttként is megélhetjük ezeket az zaklatásokat, és nem tudunk mit kezdeni vele.
Így van, ezért nagyon fontos, ahogy említetted, a szülői minta. Tehát az a gyerek, aki amúgy azt tapasztalja, hogy a szülő az állandóan lóg a telefonon, bújja a telefonját, az nem lát már, azt fogja követni azt a mintát. Illetve akár a Facebook mint jelenség, hogy megfeleljek, hogyha azt látja, hogy a család, aki amúgy hazajött egy nagyon rossz családi nyaralásról, ahol veszekedtünk folyamatosan, de fellőttünk 15 családi szuper fotót, ahol mindenki boldog, akkor a gyerek ezt tanulja meg, kifele mutatunk egyet, de be. Tehát, hogy az, amit átadunk, és az, amit mutatunk a gyerekeknek, az valójában amit követni fognak a gyerekek. Nem az, hogy tedd le a telefont.
És a felnőttként ugye azt mutatjuk, hogy rendben van az, hogy egy oldalon valakit utálunk nyilvánosan, akkor nem lesz ezzel problémája a gyereknek sem. Egyébként az iskola tud ebben valamit segíteni, mert elképzelem a tanárnőt, tanárt, milyen nehéz helyzetben van, hogyha olyan valami ellen beszél, amit imád a gyerek, ami izgalmas, ami egy beszédtéma, ami közösségépítő ugye az ő korosztályukban, és akkor jön a pedagógus, és azt mondja, hogy ez nincs rendben, hogy te ezt csinálod.
Elsősorban mi az, amiért szüksége lenne mondjuk a gyereknek az iskolába a telefonra? Mert hogy sajnos én liceumban tanítok, de hogy azt tapasztalom, hogy ott a telefon folyamatosan, sőt, már kényszeresen le kell ellenőrizni 10 percenként, hogy megvan-e a telefon, de nem tud a világhálón fontos információk után keresni, nem tud egy Word dokumentumba szerkeszteni, mert nem hallott róla. Tehát, hogy nem arra a célra használják ezeket az eszközöket, amelyek valójában okosak. És akkor lehet az iskolának itt lenne a szerepe, hogy addig, amíg a tanár biztosítani tudja az átadandó a tananyagot, addig nincs a telefon, amire ha felhasználja a gyerek. Illetve szünetbe, hadd legyen a szünet a labdázás öröme, a beszélgetés öröme, mert döbbenten látom azt is, hogy vannak iskolák, ahol a délutáni felvigyázó vagy délutáni gyerek foglalkozás arról is szól, hogy lemennek az udvarra, leülnek egy padra, néznek egy telefont ötön. Tehát, hogy nagyon bekerülnek ebbe az online életbe, és valahogy egyre nehezebb őket kimozdítani, hogy van más is, lehet társasozni, lehet lovagolni, lehet sportolni. Egyszerűen ezért nevezzük függőségnek. Függőséget okoz a Facebook is, mert bárhányszor megnyitom, mindig egy új ismerősömnek az új napi menüjét fogom meglátni. Tehát, hogy mindig újat ad, a videójátékok izgalmasak, és fontos az a videójátékok kapcsán, hogy mennyire befolyásolják a gyerekeknek akár az alvási bioritmusát, mert hogy nem tudja a szervezet eldönteni, hogy az a videójáték, ahol az a cél, hogy minél több embert kivégezzek, az egy valós élethelyzet, vagy pedig egy játék, és teljesen megváltozik a szervezetnek a cukorszint, a vérnyomás, a stresszhormonok, és nagyon nehéz a szervezetnek utána visszanyernie az egyensúlyt. Tehát, hogy az, hogy őket hagyjuk 3-4 órát videójátékozni, az a szervezetnek több napba kerül stabilizálni az állapotot.